Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. március 18-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A járványhelyzet miatt felértékelődött a biztonság, közte az anyagi biztonság és a tervezhetőség szerepe. A jegybank statisztikái szerint tavaly évvégére csaknem 3,5%-ra nőtt az életbiztosításokba félretett összeg aránya a teljes pénzügyi vagyonon belül. A Magyar Biztosítók Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy az életbiztosítások nem csak a befektetések terén nyújthatnak segítséget, hanem váratlan helyzetekben is. Rozgonyi Ádám kérdezte Lambert Gábort, a Mavisz kommunikációs vezetőjét.
Úgy láttam, a jegybank statisztikái szerint tavaly évvégére már csaknem 3,5%-ra nőtt az életbiztosításokba félretett összegek aránya a teljes pénzügyi vagyonon belül. Ennek csak az az oka, hogy az emberek ténylegesen a biztonságra vágynak ebben a jelenlegi helyzetben, vagy azért más szempontok miatt is nőhet a tudatosság ezen a téren.
Én azt hiszem, hogy sokan levonták a következtetést a 2008-as válságból, amikor nagyon sokan hozzányúltak az életbiztosítási tartalékokhoz, idő előtt váltották vissza a szerződéseiket, és ez egy nagyon rossz húzásnak bizonyult hosszú távon. A mostani helyzet valóban azt érzékelteti, hogy mintha az öngondoskodás iránti fogékonyság erősödött volna, és sokan gondolnak a jövőre, illetve hát sokan gondolnak ebben a nagyon válságos helyzetben arra, hogy mi történik, ha velük valami baj következik be, mi lesz a családjukkal, hogyan lehetne gondoskodni róluk. És mindez lecsapódott abban, hogy valóban egy 2008 óta nem érkezett olyan sok friss megtakarítás az életbiztosításokban, mint tavaly, összesen 65 milliárd forint.
A megtakarítások hanyad részét alkotják az életbiztosítások?
A megtakarításoknak, tehát ez a pohárnak az üres része, hogy a fentiek ellenére a megtakarításoknak csak igen kis részét alkotják az életbiztosítások, míg a 2008-as válság előtt ez 5,6% feletti arány volt. Ez nagyon lecsökkent az évek során, úgyhogy most már nagyon lehet örülni annak, hogy december végére már 3,4%-ra emelkedett, és tavaly folyamatosan nőtt az életbiztosításokba a félretett összegek aránya a teljes pénzügyi vagyonon belül.
Az életbiztosításoknak is több fajtája van? Többféle konstrukciók léteznek, vannak a piacon?
Természetesen, hiszen tavaly egyébként a legnépszerűbb volt az úgynevezett unit link biztosítások, és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások jelentősen növekedtek, és ezek húzták magukkal a piacot, de épp így örvendetes, hogy a másik hosszú távú megtakarítási forma a nyugdíjbiztosítások is tovább erősödtek az elmúlt évben, több mint 11%-kal nőtt a szerződések száma, és az itt elhelyezett összeg is, úgyhogy már azt hiszem az év elejétől számítva már az újabb kötésekkel együtt olyan 400 ezer nyugdíjbiztosítás lehet a piacon. Minden nagyon kedvező, és hát ezek mellett ugye vannak a hagyományos, a kockázati életbiztosítások, amelyek hát a váratlan helyzetekben egy gyors segélyt jelentenek, és ezeknek a száma is már a tavalyi év végén meghaladta a 700 ezret.
Aki életbiztosítást köt, az egyúttal hitelfedezeti biztosítást is köt, vagy ezt külön kell venni, külön kell választani?
Hát visszatérve az előbbi kérdésre, hát valóban az életbiztosításoknak nagyon sok fajtája van, és hát ezen belül a tiszta kockázati életbiztosítások mellett vannak a hitelfedezeti biztosítások is, és a hitelfedezeti biztosítások azok számára jelenthet megnyugvást, illetve hát valamiféle biztonságot, akik jelentős összegű több tíz éves lejárató hiteltartozással rendelkeznek, hiszen a hitelfedezeti biztosítással a biztosító kifizetése fedezheti a teljes fennálló összeget, vagy annak egy részét is, ráadásul nem csak elhalálozás következtében, de akár munkanélküliség vagy betegség rokkantság miatti keresőképtelenség esetén is, attól függően, hogy a szerződés mit tartalmaz.
Az életbiztosítások terén is előfordulhat, hogy valaki alul biztosít, tehát ugye korábban már beszéltünk erről, hogy ennek mik a veszélyei, de ez erre a fajta típusú biztosításra is igaz lehet?
Sajnos igen, és ez jellemző is a kockázati életbiztosításokra, hogy alacsony összeggel kötik meg a szerződő felek. Éppen ezért ez a 700 ezeres szám egy kicsit csalóka, hiszen az átlagosan igényelt biztosítási védelem mértéke ugyanis nem ideális, jelentős az alulbiztosítottság, vagyis a biztosítási esemény bekövetkeztekor sem kínál megnyugtató segítséget a szerződéses összeg. A tapasztalatok szerint egy halálesetet követően egy család általában 3 év alatt tudja teljes mértékben rendezni az anyagi viszonyait, így célszerű a biztosított minimum 3 évnyi jövedelmének megfelelő, vagy lehetőleg annál is magasabb kockázati életbiztosítási összegre szerződni.
De ne csak azért kössünk életbiztosítást, mert mondjuk, ha váratlan haláleset történik, vagy arra felkészülünk, hogy váratlan haláleset történik, hanem azért van még, amire fedezetet nyújt ez a biztosítás.
Hát valóban így van, és hogyha a kockázati életbiztosítások mellé kis összegekkel kiegészítő biztosításokat kötünk, akkor ez a gyors pénzügyi segítség a kedvezményezetteknek a biztosított rokkantsága, sőt bizonyos esetekben balesete vagy betegsége esetén is segítséget nyújthat. És arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a haláleseti kifizetés az adó és örökösödési illetékmentes, valamint nem képezi a hagyaték részét, vagyis a kedvezményezett jelölést tartalmazó biztosításoknál nem kell megvárni a hosszadalmas hagyatéki eljárás lezárultát a kifizetésig, az összeghez valóban gyorsan hozzájuthatnak az örökösök.
Azért is, mert talán most ez az eljárás sem a szokott formában történne, hiszen azért járvány van, úgyhogy ezek az eljárások is talán még a szokottnál is jobban elhúzódhatnak.
Sajnos az a tapasztalat, és nekem is van ilyen személyes tapasztalatom, hogy ezek az eljárások sokkal jobban elhúzódnak, mint az elmúlt időszakban. Úgyhogy akinek sürgősen van pénzre szüksége, annak ez is egy szempont lehet a kockázati életbiztosítások megkötésekor.
Ha jól tudom, a Mabisz egy külön kampányt is indított, hogy tájékoztassa lakosságot, minél több emberhez eljusson, hogy mit érdemes, mit lehet és mit kell tudni a kockázati életbiztosításokról, és ez nem egy pár napig tartó kampány, hanem jól tudom, egy hónapon keresztül tart majd.
Valóban így van, hiszen nagyon sok esetben a biztosítások megkötésének, vagy attól való ózkodásnak pontosan az lehet az egyik akadálya, hogy nem tudjuk teljesen pontosan, hogy mit tartalmaz egy adott elnevezés, egy adott biztosítás, és a Mabisz kampány az arra irányul, hogy a jövőtervezés.mabisz.hu edukáció oldalon egyre több információt és lehetőleg minél szélesebb körű információt kapjunk a kockázati életbiztosításokról. És maga a kampány ugyan valóban csak egy hónapig tart, de a mavis.hu oldalon mindig is elérhetőek lesznek a jövőben is, a kampány lezárata után is ezek az információk.
Hogyan érhető el ez az edukációs oldal egyébként?
Hát nagyon egyszerű, a mabisz.hu oldalra kell felmenni, és ott a jövőtervezés oldalon mindenféle információt meg lehet kapni, sőt tovább lehet onnan lépni a biztosítókhoz, esetleg már konkrét személyes tanácsokért, vagy adott esetben a szerződés megkötése érdekében.
Egyébként az elektronikus elérés, az internet a biztosítások megkötésében is segítséget nyújt és igénybe vehető, mellőzhető most a személyes jelenlét mellett történik. Szerződéskötés?
Valóban így van, ez az elmúlt év egyik jelentős vívmánya előrelépése a biztosítási piacon, hogy életbiztosítások terén is az üzletkötők megtalálták azokat a távolsági érintkezés, személyes érintkezésmentes formákat, amelyek lehetővé teszik az üzletkötést, akár az ügyfelek beazonosítását is, tehát a digitalizáció nagyon felgyorsult az elmúlt évben a biztosítási iparban, a biztosítási szektorban.
És még egy végére egy fontos kérdés talán, nehezen tervezhetőek még mindig az utazások, de vajon kössünk most utazási biztosítást, vagy várjunk még ezzel?
Hát valóban nehezen tervezhetőek. Ha valaki bemeri vállalni már a nyári utazásokat, vagy az elkövetkező hónapokban az utazásokat, én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy most talán még nagyobb szükség van az utasbiztosításokra, mint korábban. Tehát, hogyha van egy érvényes foglalásunk, amellé hát akár az utazás előtt egy nappal is megköthetjük az utasbiztosítást, de ezt senki nem mulasztja el, mert most fokozottan érvényes lehet. lehet az, hogy utasbiztosítások nélkül nem szabad, nem érdemes külföldre utazni.
Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A magyar bírói gyakorlat alapján a prémium juttatás munkabérnek minősül, így a munkavállaló akár bírósági úton is kérheti járandósága kifizetését, mondta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Nyitrai Tibor hozzátette, a jogviták elkerülése érdekében a feltételek között mindenképpen ajánlott az elérhető legmagasabb összeget feltüntetni, illetve azt is szabályozni kell, hogy a munkavállaló milyen mértékben jogosult prémiumra a feltételek részteljesítése esetén. Rozgonyi Ádám interjúja.
Alapvetően ugye különbséget kell tenni munkabér esetében alapbér, mint időbér, és ezen felül teljesítménybér között, és a prémium az egyértelműen az utóbbi kategóriába sorolható be, meghatározott célkitűzések teljesítése esetén illetheti meg a munkavállalót, és egyértelműen arra ösztönzi őt, hogy jobb teljesítmény nyújtson, és ezáltal plusz juttatásokban részesüljön. A prémium kapcsán még azt fontos megemlíteni, hogy ilyen kategóriát a munkajogi szabályozás ilyen néven nem nevesít. A teljesítménybér különböző formáit, ilyen lehet például a prémium mellett a jutalom, vagy a jutalék is. Utóbbi ugye speciális, jellemzően üzletkötői munkakörökhöz kapcsolódhat. Ezt a bíró gyakorlat alakította ki, de például ugye a témánk szempontjából fontos munkáltatói szabályzatok szintjén már lehet így nevesíteni.
Tehát a prémium az adható, de nem kötelezően
van,
kell adni.
Ez egy lehetőség alapvetően.
És munkabérnek minősül tehát.
Igen, ha a munkáltató úgy dönt, hogy ilyenben részesíti a munkavállalót, illetve ugye ez így nem teljesen pontos, mert meg is állapodhatnak abban, hogy prémiumra jogosult a munkavállaló, illetve egy oldalú döntéssel is elrendelheti ezt a munkáltató. De igen, amennyiben a munkavállaló teljesíti a feltételeket, és így módon jogosultá válik a prémiumra, akkor az egyértelműen munkabérnek minősülő juttatás.
Milyen összegeket lehet kifizetni prémium alatt?
Kicsit visszakanyarodnék az előző gondolatmenethez, mert ahogy említettem is, lehetőség van arra, hogy a munkaviszony alanyai, tehát a foglalkoztató és a dolgozó megállapodjanak abban, hogy meghatározott feltételek esetén prémiumra jogosult a munkavállaló, tehát ez prémium jogosultság alapulhat a felek megállapodásán is, de alapulhat egyoldalú munkáltatói szabályzaton is, és a lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy mindkét esetben, tehát előbbi esetben a kétoldalú megállapodás, utóbbi esetben pedig az egyoldalú nyilatkozatban foglalt feltételrendszer lesz az irányadó. Az összegszerűség tekintetében alapvetően elég nagy a mozgástér, tehát nincs egy felső határ vagy egy alsó határ kialakítva.
Azt szabályozni kell, hogy a munkavállaló milyen feltételek teljesítése esetén jogosult a prémiumra?
Igen, ezt egyértelműen szabályozni kell, és ugye ennek mindenek előtt a munkáltatói szabályzat szempontjából van jelentősége, mert ott van különös relevanciája annak, hogy ezeket a feltételeket pontosan és számon kérhető módon kell belefoglalni a szabályzatba, ugyanis ez veszi az elejét annak, hogy később bármilyen vitás kérdések merüljenek fel, és esetleg a munkaügyi vita alakuljon ki erre hivatkozásra, vagy erre alapítva. A munkáltatói szabályzatokban egyértelmű, konkrét és objektív feltételrendszert kell kialakítani, tehát most mondok egy példát, hogyha a munkáltatói szabályzat mindössze annyit rögzít, hogy a prémium juttatás feltétele a munkavállaló esetében az ügyfelekkel való kedves viselkedés, akkor ez önmagában nem lesz elég a tekintetben, hogy ez kimerítse az objektív és számon kérhető körülmények kategóriáját. Tehát meg kell határozni pontos célokat.
A feltételek között milyen magas összeget ajánlott feltüntetni prémiumként, hogyha ezt munkáltató oldaláról vizsgáljuk?
Ugye ez részben a már említett kérdéshez kapcsolódik, tehát ugye alsó határ és felső határ e tekintetben nincs kialakítva. A felek megállapodhatnak egyébként tisztán teljesítménybéres juttatási rendszerben is. Azonban arra ugye figyelni kell minden esetben, hogy a munkavállaló legalább a minimálbér összegét ez esetben is megkeresse. A prémium tekintetében az alapvetően a munkáltató, hogyha a munkáltató szemszögéből vizsgáljuk, akkor az ő belátására van bízva, hogy milyen összegű prémiumot tart még az ő szempontjából üzletileg is vállalhatónak, illetve mi az, amely összeg kapcsán ő úgy látja, hogy az valóban ösztönzőleg hathat a munkavállaló teljesítményére.
Érdemes a lehető legmagasabb elérhető összeget feltüntetni a feltételek között?
Hát nyilván ez már elvezet egy olyan kérdéshez is, hogy a munkaerő piacon foglalkoztatói oldalról melyik vállalat mivel szeretne kitűnni, tehát, és ez pedig visszavezet ahhoz is, hogy különösen most a pandémiás helyzetre tekintette, mely vállalat éppen milyen helyzetben található, de igen, tehát ez a munkavállaló megnyerésének egy fontos eleme lehet, hogyha a munkáltató azt az üzenetet közvetíti magáról, hogy magas prémium összegeket biztosít, átlátható és transzparens feltételrendszer teljesítése esetén. És most visszakanyarodhatunk közvetlenül a pandémiát megelőző munkaerőpiaci helyzetre, ahol munkáltatói oldalról az ügyfelek rendszeresen azzal kerestek meg engem, illetve bennünket, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a tekintetben, hogy az állományban lévő dolgozókat megtartsák, illetve milyen munkajogi eszközök állnak rendelkezésre a tekintetben, hogy a munkaerőpiacon lévő munkavállalók számára egy pozitív képet sugározza magáról a munkáltató, és ezzel magához csábítsa a szakképzett munkaerőt. És erre vonatkozóan egy nagyon jó eszköz lehet a prémium, mint plusz juttatás. Most nyilván egy más helyzetben vagyunk, és ugye szektor specifikus, hogy mely vállalatokat hogyan érint a jelenlegi helyzet, de visszakanyarodva a kérdéshez, tehát nem a munkaügyi vita, illetve annak megalapozottságát, vagy meg nem alapozottságát emelném ki a prémium kapcsán, hanem ezt az ösztönzési szerepet, amivel a munkáltató egy pozitív képet tud sugározni magáról a dolgozók irányába.
Hogyha oda kerül a sor, akár bírósági úton is kérhető, megkövetelhető a járandóság kifizetése?
Igen, röviden a válasz az, hogy igen, viszont ha megengedi, akkor röviden összefoglalnám azt, hogy a munkáltatói szabályzat hogyan, illetve hol helyezkedik el a munkajog rendszerében, és akkor ezzel egy teljes körű választható erre a kérdésre. Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy melyek azok az elemek, amelyek kitölthetnek egy adott munkaviszony tartalommal. És e körben feltétlenül meg kell említeni a jogszabályt, itt kivált kép ugye a munkatörvénykönyv, illetve a munkaszerződést. Az utóbbi ugye egy kétoldalú megállapodás a munkaviszony alanyai között, ahol ugyanakkor a felek szerződési szabadsága a jogszabályi előírások által korlátozva van. Ehhez képest talán kevésbé épült be a köztudatba, hogy vannak olyan egyoldalú jognyilatkozatok, amelyek szintén meghatározzák egy adott munkaviszony tartalmát. Ennek speciális válfaja a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat. A munkavállaló csak szűk körben tehet egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot, például ha a kollektív szerződés vagy az üzemi megállapodás így rendelkezik. Ez nyilván az elsősorban az ő érdekeit védő garanciális szabály. Azonban a munkáltató széles körben élhet ezzel a lehetőséggel, és az egyoldalú nyilatkozatok kapcsán a munkáltatói szabályzat az egy nevesített egyoldalú nyilatkozat típus, amely kötelezettségvállalást is tartalmazhat, de egyébként sokféle létezik, például fegyelmi szabályzat, cégautó használati szabályzat, céges mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat, vagy egyes munkafolyamatokat leíró szabályzat, vagy munkáltatói utasítás is ide sorolható, illetve ugye a témánk szempontjából kiemelten fontos különböző juttatási szabályzatok, például a kafetéria szabályzat, vagy a prémium szabályzat, és utóbbiak rendszerint kötelezettségvállalást tartalmaznak. És a munkáltatói szabályzatok kapcsán mindenek előtt azt a sajátosságot érdemes kiemelni, hogy a munkáltató nem köteles arra, hogy ilyen szabályzatot megalkosson, illetve azt közzétegyen, viszont amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor az abban foglaltakhoz kötve van. Még egy gondolat elejéig érdemes kitérni a munkáltatói szabályzat és a munkaszerződés egymáshoz való viszonyára, illetőleg együttes alkalmazására. Ezzel megvilágítható ugyanis a munkáltatói szabályzatnak a lényege. Azáltal, hogy a munkáltató kiemel bizonyos elemeket a munkaszerződésből, megteremti a lehetőségét annak, hogy ezekre az elemekre vonatkozóan a feltételeket egy oldalon alakítsa ki. Ha például új belépő érkezik a vállalathoz, akkor nem kell vele a munkaszerződésben megállapodni, teszem azt a céges mobiltelefon használatáról. Mindössze közölni kell vele, hogy ezt a kérdést egy szabályzat rendezi a vállalatnál. munkáltatónként eltér, mondhatni ízlésbeli dolog, hogy egy-egy vállalat, illetve annak vezetője hogyan áll hozzá a szabályzatokhoz, illetve a munkaszerződés tartalmához. Van, aki a rövid, tömör munkaszerződéseket preferálja, és rendszerint azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy lehetőleg egy oldalon férjen el a munkaszerződésre vonatkozó összes rendelkezés. Egyébként a munkaviszonyok többségében ez meg is oldható, és itt jut jelentőséghez a szabályzatok szerepe. Tehát rendkívül sok feltétel kiszervezhető munkáltatói szabályzatokba.
Ez így van, mindenek előtt az a fontos, hogy kompromisszumon alapuljon a szerződés.
A munkaszerződés kapcsán igen, természetesen igen. Az ugye egy megállapodás, de ugye ez rendszerint úgy néz ki, hogyha egy dolgozó belép egy vállalathoz, hogy akkor ott egy munkaszerződés mintával találkozik, és ott ugye változó, hogy milyen mozgástér van munkavállalói oldalról a módosítás tekintetében, de alapvetően igen. Tehát ott a kompromisszum a lényeg, és az abszolút egy konszenzusos jó nyilatkozat és kétoldalú.
Nyitrai Tibor ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nagyon sokan otthonról dolgoznak most, és dolgoztak már akár a korábbi időszakban, hónapokban is, hiszen koronavírus járvány időszakát éljük. Egy fontos és talán még valamelyest rendezetlen kérdésnek is számít az, hogy kit terhel akkor felelősség? Mi a teendő akkor, hogyha valakit az otthoni munkavégzés alatt mondjuk baleset ér?
Az élet számos területére igaz, hogy a koronavírus járvány, illetve az annak eredményeként, vagy arra tekintette meghozott intézkedések jelentős változást hoztak, és ez kiemelten igaz az otthoni munkavégzés területére is. Ugye még azt említeném meg, hogy aki például még az egy évvel ezelőtti időszakot megelőzően már rendszeresen alkalmazta ezt, tehát munkáltatói oldalról például már akkor rendelkezett home office szabályzattal, és széles körben lehetővé tette a munkavállalók számára az otthonról történő munkavégzést, akár versenyelőnyre is szert tehetett azokkal szemben, akik az egyik napról másikra bekövetkező körülményváltozás eredményeként voltak kénytelenek átállni. Minden esetet egyedileg szükséges megvizsgálni, és az adott körülményeket mérlegelni otthoni munkavégzés során bekövetkezett baleset vagy sérülés esetén. Van rá esély, hogy az otthoni munkavégzés keretében elszenvedett sérülés üzemi balesetnek minősüljön. Itt alapvetően azt a szempontot kell mérlegelni, hogy az adott baleset mennyire köthető magához a munkavégzéshez, és ez leginkább példákon keresztül szemléltethető. Például ugye a home office eleve jellemzően az irodista munkakörökhöz kapcsolódó lehetőség, és hogyha az adott munkavállaló otthon a dolgozószobájában, laptopján végzi az aktuális feladatait, és eközben mondjuk áramütés éri, akkor az jó eséllyel tud üzemi balesetnek minősülni. Ezzel szemben, hogyha a dolgozó ebédet készít magának, és közben leforrázza magát, vagy ad abszurdum a munkavégzés helyett, mondjuk kivasalja a ruháit, és eközben megégeti a bőrét, akkor az ugye kézzel fogható, hogy ez nem tud szorosan kapcsolódni a munkavégzéshez, tehát ez nem tud üzemi balesetnek minősülni, sőt, ez esetben ugye felmerül annak a lehetősége is, hogy ha mindez munkaidőn belül történt, és a munkavállaló egyébként rendelkezésre állásra lett volna köteles, akkor megszegi a munkaszerződésében foglaltakat azáltal, hogy egyébként a munkaidőben mással foglalkozik, ez pedig akár még a munkaviszony megszüntetését megalapozó körülmény is lehet. Tehát az elhatárolás szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az adott baleset mennyire köthető magához a munkavégzéshez.
Ez egyébként törvényileg most szabályozott? Mármint, hogy mik vonatkoznak a otthoni munkavégzés alatt bekövetkezett balesetekre? Mit kell azok után tennie a munkáltatónak és a munkavállalónak?
Speciális szabályok kimondottan az otthoni munkavégzésre a munkai baleset tekintetében nincsenek érvényben. Az általános kártérítési felelősségi szabályokat kell alkalmazni, tehát ha megállapítható, hogy üzemi baleset történt, akkor a munkáltatót kártérítési felelősség terheli.
Ennek a kártérítési felelősségnek, hogyha ezt pénzben mérjük, akkor milyen keretei vannak? Tehát van egy minimum összeg és egy maximum, vagy ez itt nincs meghatározva?
Nem, nincs, ez esetben sincs minimum, illetve maximum összeg, tehát ez a kártérítés mértéke kapcsán is az adott eset körülményeit kell figyelembe venni, és például maradandó egészségromlást okozó baleset bekövetkezése esetén járadék is számításba vehető, tehát hogy meghatározott összeget rendszeres időközönként kap a munkavállaló a munkáltatótól kártérítésként, de az összeg tekintetében alapvetően az egyedi eset körülményeit kell megvizsgálni.
Az is kérdés, felmerülő kérdés mostanában, hogy a munkáltató hogyan ellenőrizheti a munkavállalója munkavégzését, aki mondjuk otthonról dolgozik.
E tekintetben kiemelt szerepe van a home office szabályzatnak, hogyha készült ilyen az adott vállalatnál, illetve még egy előfeltételként azt említeném meg, hogy a munkatörvénykönyve alapján a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés körülményeit és feltételeit, és erről köteles is meggyőződni, tehát hogyha otthoni munkavégzésről van szó, akkor a munkáltató jogosult és egyben köteles is ellenőrizni azt, hogy ezek a biztonságos munkavégzés körülményei az adott helyszínen adottak-e. És az adott vállalatnál megszokott módszerek segítségével, itt többféle akár informatikai megoldás is elképzelhető, a kattintás szám visszakövetésére alkalmas, illetve az elérhetőség ellenőrzésére alkalmas eszközök alkalmazását sorolnám ide elsősorban, de itt meglehetősen széles a paletta.
Egyébként szúrópróba szerűen is történhet ellenőrzés a munkavégzésével kapcsolatban?
Igen, a munkáltató akár személyesen is kimehet a helyszínre, de ez megtörténhet akár videó, tehát kép- és hangfelvétel egy idejű továbbításra alkalmas eszköz útján, vagy akár fotókat is bekérhet a munkáltató munkavállalótól. Most itt kiemelten a munkavégzés körülményeit biztosító feltételek ellenőrzése kapcsán, de igen, tehát megtörténhet személyesen az ellenőrzés, és akár szúrópróba szerűen is.
Az az első számú szempont, hogy a munkavégzés mondjuk ütemében, eredményességében ne történjen változás akkor sem, ha valaki otthonról dolgozik.
Igen, tehát a munkáltatói szempontból nyilván az az ideális, hogyha nem történik semmilyen visszaesés. Itt most összhangba kell hozni azt a két kategóriát, hogy a munkáltató ugye köteles biztosítani a biztonságos munkavégzés feltételeit, és ezzel egyidejűleg nyilván piaci szereplőkről lévén szó profit elérésére, illetve annak maximalizálására törekednek, tehát itt a két kategória között lavíroznak a vállalatok, de az egy nyilvánvaló törekvés, hogy ne legyen visszaesés a vállalatszintű teljesítményben.
A munkáltatónak lehetősége vagy kötelezettsége, hogy a munkavállaló otthoni munkavégzésével kapcsolatban felmerült költségeket azt megtérítse?
Ez semmiképpen sem kötelezettség. Egy úgynevezett rezsi átalány az, amelyet a munkáltató egyedi mérlegelése alapján biztosíthat a munkavállaló részére. Erről azt kell tudni, hogy ez egy SZJA-mentes juttatás, és még a tavalyi év végén a novemberi intézkedéscsomag keretében vezette be a kormány ezt a lehetőséget, és ez mai napig alkalmazandó. A minimálbér összegéhez igazodik, 16.100 forint összegű juttatás az, amely biztosítható így módon rezsi általánként.
Nyilván vannak olyan törvények, amelyek s legtöbb, ami a munkavégzésre vonatkozik, védik a munkáltatót és a munkavállalót is.
A munkajogi előírások kapcsán alapvetően azt a sajátosságot szokás kiemelni, hogy teret ad a munkaviszony alanyainak a megállapodás tekintetében arra, hogy a viszonyukat ők maguk rendezzék, de azt a helyzetet a jogalkotó mindenképp kezelni kívánja, hogy a munkáltató rendszerint az információk ismerete okán, illetve a gazdasági pozíciója okán rendszerint erőfölényben van a munkavállalóval szemben, és a munkajogi előírások kapcsán A legfontosabb sajátosság az az, hogy a munkavállaló helyzetét igyekszik a jogalkotó kedvezőbb helyzetbe hozni, és ez az a körülmény, ami már a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezések kapcsán szóba került, tehát hogy a felek szerződési szabadsága aként van korlátozva, hogy a munkavállalót, jellemzően a munkavállaló érdekeit védő rendelkezések vannak beépítve a jogszabályba, amelyektől nem lehet eltérni munkaszerződéssel sem.
Nyitrai Tibor ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.